ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, itt vagyunk ebben az imaházban hétről hétre, alkalomról alkalomra. Mennyi igét, mennyi ige hirdetést hallunk. És Uram, nem tudom, hogy a többsége elmegy-e a fülünk mellett, vagy felhevíti-e a szívünket. Urunk, csak azt tudom kérni most ebben az órában, hogy hevítse fel minél többek szívét mindaz, amit hallani fognak. Hogy tudjunk figyelni, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket. És Urunk, azért könyörgünk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket előtted. Ez egy különleges dolog, megnyitni valaki előtt a szívet. De Urunk, hisszük azt, hogy mindazok, akik őszintén keresnek téged, azoknak te felfeded önmagadat. Így kérünk, hogy fedd fel magadat ezen a mai alkalmon, és szólj hozzánk igéd által, és adj nekünk figyelmes szívet. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetében, az első 9 verset a következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek és benne ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakozna, tudatom veletek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, az imént felolvasott Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből, ez az első 9 vers, világosan és egyértelműen az eljövendő messiásról, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Ézsaiás a kutatások szerint Krisztus előtt 740 és 701 között írhatta ezt a könyvet. Ebben az időben jelentette ki számára Isten a proféciákat. A könyvet két nagy részre lehet osztani. Az első verstől a 39. versig Izrael népe felé hirdetett Isten ítéletről olvashatunk. A 40. fejezettől a 66. fejezetig pedig Izrael népe felé hirdetett reménységről olvashatunk. A 42. és a 43. fejezetben csúcsosodik ki az a reménység, amelyet abban a nyomasztó, levert, engedetlen Istennel szembeni lázadásnak súlyos következményeként megélt a nép. Két fogsággal is szembe kellett néznie Izraelnek. Az első Krisztus előtt 722-ben, abban az időszakban, amikor Ézsajás munkálkodott, asszír fogságba hurcolják Izrael lakosainak egy részét. Majd Krisztus előtt 605-től 536-ig a babiloni fogságban volt Izrael népe, Isten ítéletének súlyos következménye lett ez a fogság, illetve a másik, az előző fogság is. Ézsaiás prófétán keresztül az ítéletet reménység követi. És ez a kettő együtt egyszerre jelenik meg ebben a könyvben, és ez csendül fel ebben a fejezetben, a 42. fejezetben. Szembesülünk az ítélettel, és szembesülhetünk a reménységgel. És így az első 39. fejezet, az ítélet az, amit hirdet. De milyen csodálatos, hogy a 40. fejezettől pedig felragyoghat a reménység. A 42. fejezetben, ahogy említettem korábban, az eljövendő messiásról, Jézus Krisztusról szól. Már a 35. fejezetben Isten a prófétán keresztül a messiásról, illetve a messiási jelekről ír és kezd felragyogni. Azt olvashatjuk a 35. fejezetben, akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a siketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. És ez világosan és egyértelműen a messiási jelre utal, amelyről aztán majd később, több száz évvel később, körülbelül 700-750 évvel később, Máté evangélista számol be, azt olvashatjuk a 11. fejezetben, vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és siketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdetetik az evangélium. Hogy érdemes egymás mellé tenni az Ószövetséget és az Újszövetséget, érdemes egymás mellé tenni az ítéletet és a reménységet, és fölragyoghat az evangéliumokban, fölragyoghat az Újszövetségben az a reménység, amelyről ír Ézsaiás, és amely felragyoghat az elesettek számára. A 42. fejezetben pedig Isten bemutatja a messiást, hogy ki lesz ő valójában. Azzal kezd itt az első versben, ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. És ez a bemutatás összecseng azzal a bemutatással, amiről Máté evangélista később, kb. 700-750 évvel később számol be. A Máté 3-ban ezt olvashatjuk, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És érdemes egymás mellé tenni az Ószövetséget és az Újszövetséget, az Ószövetséget, amelyben megígéri Isten a messiásban, a messiási jelekben, hogy milyen jelek kísérik majd az ő munkáját, tevékenységét, és érdemes megnézni, hogy több száz évvel később, vagy akár 1000 évvel később is, azok a proféciák, amelyekről beszámolnak az írók az Ószövetségben, hogyan teljesedtek be az Újszövetségben. És a Máté evangélista arról számol be, arról a bizonságtételről, hogy kiben gyönyörködik az Úr. És ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mondja az Úr. És ez akkor történik, amikor keresztelő János megkereszteli Jordán vízében Jézust. Akkor csendül fel ez a szózat. Érdekes, hogy két különböző szót használ itt a görög. Megnéztem az eredeti héber nyelvnek a Septuaginta fordítását, és megnéztem az eredeti görög nyelvet, itt két különböző szót használ. Itt láthatjuk is egyébként, nem csak magyarul, hanem görögül is, ugye az eklektosz, az a választottam, ő az én választottam, és olvashatjuk a másik szót, ez a prosdechomai, ami azt jelenti, hogy közösséget vállal, vagy magához fogad. De érdekes, hogy a Máté evangéliumában pedig az eudokészá, azaz az eudokeó szót használja itt Máté evangélista, amely azt jelenti, hogy tetszését leli valakiben. És olyan érdekes, hogy mind a két szót a magyar gyönyörködnének fordítja. És talán mondhatom azt, hogy ezekben a fordításokban is Isten valahogy arra akar rámutatni, hogy összecseng az Ószövetség és az Új Szövetség. Hogy összecseng mindaz, amit a próféták írtak azzal, amiről beszámoltak az evangélisták vagy az Új Szövetség írói. Ebben a szolgában fog gyönyörködni az Atya, akit ő fog elküldeni az idők teljességében. A szolgának hívja Isten az ő fiát, és ezért írja a Pál apostol Jézusról, ott a Filippi levél második fejezetében, azt írja, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hogy itt is összecseng tulajdonképpen az, ami az Ószövetségben le van írva, hogy ez az én szolgám, az én választottam, és az Új Szövetségben, amiről beszámol Pál apostol, hogy szolgai formát vett fel, hogy igazi szolgaként jött szolgálni, mégis király volt, akié volt minden hatalom. Szolgaként jött szolgálni, pedig ő király volt, és övé volt, és övé minden hatalom. Ahogy olvashatjuk itt a Filippi levél folytatásában, hogy Isten neki adományozta azt a nevet, hogy Jézus, amelyre minden földi és föld alatti meghajol. Mindenki arra vágyik ebben a földi életben, hogy a szolgai formát levethesse és úrrá lehessen. A szolgasságot mindenki megalázónak tartja, és azért tanul, azért küzd az ember, hogy úrrá lehessen. Jézus Krisztus szolgai formát vett fel királyként, mert az Atya erre hívta el, és erre küldte el erre a földre. Nem azért, hogy királyi hatalmával éljen, pedig megtehette volna, mikor Pilátussal beszélget, akkor azt mondja Jézus, hát nem megtehetném azt, hogy angyali seregek jöjjenek, 12 angyali légió jöjjön, és megmentsen engem, megtehetném. Nem azért jött, hogy fitoktassa a hatalmát. Ez nem isteni, ez nem krisztusi magatartás. Ez emberi ellenvonás. Mi szeretjük a hatalmunkat fitoktatni. Oly pici hatalmunk van, és még azzal is kérkedünk. Olykor-olykor. Ő vállalta azt, hogy királyként szolga lesz, és nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Jézus ezért mondta a Máté evangéliumában, ott a 20. fejezetben, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Pedig a királynak szolgálnak. De azt mondta, ő nem ezért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő azért jött, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Milyen más ez a hozzáállás? Milyen más, mint a mi emberi jellemvonásunk? Tehát a mennyei atya szolgaként harangozta be az eljövendőt, aki életét váltságul adja sokakért, a bűnös emberért. És ez a beharangozás minden addigi eltérő módon történt. Nem trombita szóval és nem katonai győzelemmel érkezik, és szolgálata nem abból áll, hogy ellenségeire egy világi küzdelemben megsemmisítő verességet mérjen. Ő azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért, hogy felemelje az alázatosokat, hogy elegyengesse a göröngyös utakat, hogy bűnöket bocsásson meg, hogy szabadulást hirdessen a bűnben lévő foglyoknak, és az elesett szívűeket pedig megerősítse. Ez volt a jövetelének a célja. És ebben az atya támogatta, ezért küldte el őt. Az első vers első felében arról olvashatunk, ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Az atya őt támogatja, az atya őt választotta, és az atya ő benne gyönyörködik. A küldő lefekteti azokat a fontos alapokat, hogy hogyan érez a küldött iránt. Őt támogatja, őt választotta, és ő benne gyönyörködik. Az első vers második felétől pedig arról olvashatunk, hogy milyen jellemzői, milyen jellemvonásai vannak a küldöttnek. Nagyon fontos dolgokat olvashatunk ebben a részben. Hadd idézzem. Lelkemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népnek. Nem kiált, nem lármáz, és nem halatja a szavát az utcán. A megrepett nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Az atya az ő lelkét adja. És ezért tudott belelátni emberek szívébe, ezért tudott belelátni embereknek a gondolataiba, mert a lélek megvilágosította előtte minden egyes ember szívét, gondolatait. Az ő lelke által látja, hogy kinek mire van igazán szüksége. Ő ma is tudja. Ő lát benneteket, lát engem. Tudja azt, hogy mire van szükségünk. És ezért is szoktuk mondani, és különösen az úrvacsorában szokott felcsendülni az, hogy add meg mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, a szomorkodónak vigasztalást. Mert ő látja azt, hogy kinek mire van igazán szüksége, hogy milyen bűnök marcangolják a szívét az embernek, hogy milyen terheket hordoz, és látja, tudja azt is, hogy hogyan lehetne segíteni a bűnben vergődő embernek. A mennyei atya azért küldte el, azért ruházta fel, azért bízta meg az ő fiát Jézust, hogy az emberen segítsen. Talán kevesen hiszik el. Talán többen kételkednek ebben, hogy neki van hatalma segíteni, de a Szentírás erről tesz bizonságot, és erről számol be. Aki bizalommal fordul felé, aki hiszi, hogy neki van hatalma minden bűnt megbocsátani, aki bízik benne, hogy a legjobbat akarja adni az embernek, és a legjobbat akarja tenni az emberrel, az megtapasztalhatja az ő mindenhatóságát, megtapasztalhatja az ő hatalmát, bűnbocsátó erejét és megigazítását. Mit lehet tudni erről a szolgáról? Mit tett az emberért, és mit végzett be, hogy megváltozzon az ember élete? Amit tudhatunk róla, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Arra nincsen időnk, hogy mindent pontosan igével magyarázzunk, megerősítsük, minden hivatkozást alátámasszunk, erre most sajnos nincsen időnk. Aki szeretne erről megbizonyosodni, annak ajánlom ezt a kis füzetecskét. Ebben az esztendőben ezt szeretnénk adni majd minden születésnaposnak. Érdemes ezt a füzetecskét átolvasni, átlapozni, mert olyan alaposan magyarázza és olyan érthetően segít a megértésben, hogy kicsoda ez a szolga, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Azt is tudhatjuk Jézus Krisztusról, hogy ő benne van az ember, és itt igéket írtam, majd mindjárt látni fogjuk, aminek utána lehet nézni. Ő benne van az ember megmentése, bűnbocsánata, üdvössége, megigazulása, megtisztítása, megbékélése, engesztelése és megváltása. Mindent megkaphatunk Jézus Krisztusban. Mindent. Mindent megkaphatunk Jézus Krisztusban, amire igazán szüksége van az embernek. Megmentésre, mert a pusztulásba, a kárhozatba menekülünk visszafordíthatatlanul Jézus Krisztus a megmentő nélkül. Ezért megmentésre van szükségünk. Mert fuldoklik az ember a bűn tengerében, az engedetlenség tengerében, az irgalmatlanság, a békétlenség, a kárhozat tengerében fuldoklik az ember, és hadd mondjam, drága testvérem, hogy te is, hogyha még nem jutottál hitre, nem adtad át az életedet, ha Jézus Krisztus nem a te személyes megváltód, akkor te is még abban fuldokolsz. És meg fogsz fulladni, bele fogsz fulladni. Ha nem nyúlsz azért a mentő kézért. Megmentésre van szükségünk. Bűnbocsánatra van szükségünk, mert egyszerűen nem tudunk mit kezdeni a bűneinkkel. Egyszerűen magunkkal cipeljük egy életen át, és az a lelkiismeret nem tud szabadulni a bűn terheitől. Benne azonban bocsánatra lelhetünk. Benne lehet az embernek üdvössége, örök élete. Hogy benne elrendeződött az ember bizonytalannak tűnő jövője, hogy ő a biztosíték, hogy ő a garancia az örök életre, hogy van örök élet, erről beszél János evangéliumában maga Jézus, de erről olvashatunk János levelében is, hogy van örök élet. És Jézus Krisztus igazíthat meg bennünket, és leszünk igazzá az Atya előtt, mert akit Jézus megigazít, arra a mennyei Atya igazként tekint. Ez olyan megdöbbentő, drága testvérek, a megigazulás tana, amire rádöbbent maga Luther Márton is, hogy az Atya igazként tekint rám, Jézus Krisztusért. És mondhatom azt, hogy azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, azok, akik átadták az életüket Jézus Krisztusnak, azok meg vannak igazítva, azaz igazak. És nem a mi érdemeinkért vagyunk igazak, nem a mi hitünkért, nem a mi cselekedeteinkért. És ez volt az óriási felismerése Luthernek, hanem egyedül Jézus Krisztusért. Mert az Atya Jézusban, Jézus által lát bennünket igaznak, hogy te lehetsz igaz ember. De Jézus nélkül csak gazemberek vagyunk. De Jézussal igaz emberek. Egyetlen egy betű. Egyetlen egy betű, de elég ahhoz, hogy megváltozzon a te meg az én életem. Jézus Krisztusban megtisztít bennünket minden bűntől, hogy tiszták lehetünk. Hogy ez volt az a csodálatos felismerés, amit Dávid is fölismert az 51. Zsoltárban. Az a tisztátalan, parázna, gyilkos ember, aki elbukott élete oly sok területén, azt mondja, hogy tisztíts meg engem is. Tisztább leszek, fehérebb leszek, mint a hó. Hogy Jézus Krisztus meg tud tisztítani minden bűntől. Ahogy majd az úrvacsorai liturgiában is halljuk, minden úrvacsora előtt elhangzik a liturgiában, János első levelének első fejezetéből, ott a 9. vers. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megtisztít bennünket minden bűntől és minden gonoszságtól. Ő ő meg tud tisztítani. Neki van rá hatalma, mi nem tudjuk megtisztítani egymást sem, meg magunkat sem. Aki azt gondolja, hogy meg tudja magát tisztítani, és különböző ilyen méregtelenítő eljárásokat folytat, az becsapja önmagát. Olvassuk János első levelének első fejezetében. Az becsapja önmagát. És az ilyen ember, az tulajdonképpen ahhoz hasonlít, ismerjük is a történetet, azt a mesét, akkor süllyedő mocsárban ott van, és magát akarja kihúzni. Nem tudjuk magunkat kihúzni. Nem tudjuk magunkat megmenteni, nem tudjuk magunkat megtisztítani. De Jézusnak van erre hatalma. Jézus Krisztusban békéltette meg önmagával Isten a világot, azaz benne engem is. És ezért hangozhat az a felhívás az igéből, hogy béküljetek meg az Istennel, mert ő megbékéltette önmagát a világgal. Hát erre a békességre van szüksége az embereknek, ezt a békességet keresik emberek. És mindennél több pénzt fektetnek az emberek abba, hogy békességük legyen. Nézzétek meg a háborúkat, amelyek zajlottak a történelembe. Azt gondolták, hogy fegyverrel tudnak békességet teremteni. Jézus Krisztusban van békesség egyedül. A napokban láttam egy nagyon, nagyon megrendítő képet. A Közel-Kelet, Izrael, a zsidóság és az arab, a Hamász közötti feszült viszony, ami most van, égeti az egész világot egyébként. Mindenki feszülten nézi, hogy mi lesz a vége. És láttam egy képet, amikor egy zsidó és egy arab fiúcska átöleli egymást. Tudjátok, Közel-Keleten nem lesz békesség fegyverrel. Egyedül Jézus Krisztussal lesz békesség. És a te szívedben, a te életedben, a te családodban nem lesz békesség Jézus nélkül. Amikor azt olvassuk, hogy az Isten megbékéltette a világot önmagával Jézus Krisztusban, akkor tulajdonképpen békességet hirdetett. És azt mondta, hogy békesség neked csak akkor lesz, ha az én fiam ott lesz a te életedben. És így tud megbékeltetni. Krisztusban van az engesztelés is, mert ő engesztelést szerzett. Ez a nagy probléma ebben a világban, hogy emberek nem tudnak kiengesztelődni. Nem tudnak kiengesztelődni, nem tudnak megbocsátani, és nem tudnak bocsánatot kérni. De Krisztusban van engesztelés, mert ő engesztelő áldozat. Krisztusban van az ember megváltása, azaz kiváltása a kárhozatból, a halál állapotából. Ő váltott meg bennünket, embereket a bűnfogságából is. Benne mindazt, ami az emberben kétséget, bizonytalanságot támaszt, arra megoldást nyújt. És ezt erősíti meg az Úr, amikor azt mondja, megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Jézus Krisztusban Isten egy szövetséget, egy szerződést készített el az embernek. Nagyon érdekes ez az idegen szó, testamentum. Ez szerződést jelent. A szövetséget. Az Ószövetségben, az Ótestamentumban Isten előkészítette az új szövetségnek, az új testamentumnak a kereteit. Ő egy megváltási szerződést készített elő. És ebben a megváltási szerződésben ott vannak az adatok, le van írva pontosan, hogy mit vállal az egyik fél, és mit vállalhat a másik fél. Azt gondolom, hogy ebben a jogi világban, amiben élünk, talán mindannyian láttunk már szerződést. Az első lapon az van feltüntetve, hogy kik között köttetik a szerződés. Kik között. És aztán folytatásként pedig le van írva, tartalmazza a szerződés, minden apró részletet kitér, hogy ki mit vállal. Milyen kötelezettség. És tudjátok, ezt a szerződést mindenkinek Isten felkínálja. Ezt a testamentumot. Nekem is felkínálta, és végtelen hálás a szívem, hogy 1995 nyarán aláírhattam, elfogadhattam ezt a szerződést. Mindent, ami benne foglaltatott. Mindent. Hogy Isten Jézus Krisztusban a világra hozta számomra, hogy mi ez a szerződés. Tudjátok, ez a szerződés. Ebben minden le van írva. És ahogy múltkor említettem, itt ebben nincsenek kisbetűs, nincsenek apróbetűs részletek. Minden le van írva, minden tartalmaz az a szerződés. És képletesen aláírhattam. Átadhattam a szívemet, átadhattam az életemet neki. A szerződésbe foglaltak szerint ezzel a megalapodással én csak nyerhetek. Én csak nyerhetek. Ebben a szerződésben le van írva az, hogy Isten mit vállal. Már az első lapokon, Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 15. versben Isten leírja azt, hogy ő mit vállal, hogy el fogja küldeni a megváltót. És végig az egész Ótestamentumban, abban a rendeletben, abban a szerződésben Isten leírja azt, hogy ő mit vállal, és aztán az Új Szövetségben pedig beszámol arról, hogy ez megtörtént. És tudjátok, Isten ellátta ezt a szerződést egy pecséttel. Ez a pecsét piros. Ez a pecsét a bárány vére. Ő lepecsételte. Ő aláírta. Ő eléd akarja tenni. Isten elmondta azt, hogy ő mit csinál. Ő mit tesz. És tudjátok, én csak nyerhetek, mert bűnbocsánatot és örök életet ad Jézus. Az én kötelezettségem, amit én nekem kell vállalnom azt, hogy engedelmességben élek. És ez nem kényszer, hanem amikor engedelmességben élek, akkor rájövök arra, hogy ez nekem jó. Nem a fogamat összeszorítva, vicsorogva engedelmeskedem az Úrnak, hanem örömmel, mert tudom, hogy az jó. Hogy az én javamat szolgálja. Hogy tudom, ami le van írva a szerződésben, az az én javamra van. Ezt a szerződést alá lehet írni. De össze is lehet gyűrni. El lehet tépni. És a szemét kosárba lehet dobni. A kérdés ezen a mai délelőttön, hogy szeretnéd-e aláírni? Szeretnél-e változni? Szeretnél-e változtatni? Szeretnéd-e rábízni magadat Jézus Krisztusra? Szeretnéd-e elfogadni, ami ebben a szerződésben, testamentumban van, amit ő kínál, megmentést, bűnbocsánatot, üdvösséget, megigazulást, megtisztítást, megbékélést, engesztelést, megváltást? Elfogadod-e ezt, ami itt van, ebben a szerződésben? Vagy még úgy vagy vele, hogy erre nincsen szükségem. Nincs szükségem megmentése, bűnbocsánatra, üdvösségre. Menjünk még vissza. Nincsen szükségem megigazulásra, megtisztításra, megbékélésre, engesztelésre, megváltásra. Lehet ezt mondani, de tudd meg, hogy ezzel tulajdonképpen szemétkosárba dobod a szerződést, amit neked felkínál az Úr.
és felkínálja az Úr. Azt olvashatjuk Jobb könyvében, hogy Isten felkínálja ezt egyszer, kétszer, háromszor, néhány alkalommal, de aztán megkeményíted a szívedet, sarkon fordulsz, és nem foglalkozol az Istennel. És ebben a gyülekezetben tudjátok, hányan vannak olyanok, hányan voltak olyanok, akik hátat fordítottak az Istennek, hogy szemét kosárba dobták ezt a szerződést, a nekik felkínált szerződést, hányan morzsolódtak le, hányan tettek itt bizonyságot. Éppen a napokban csináltam a honlapunkat, és az örömhír hírlevél, amit néhány évvel ezelőtt készítettünk, aztán ez kudarcba fulladt, bizonyságtételek vannak. És egy drága testvér, akiért vérzik a szívem, akiért ejtettem könnyeket az elmúlt időszakban, és sehol nincs. És így tett bizonyságot a gyülekezetben. Mert a nyomorúság, mert a fájdalom, mert a depresszió, mert a nehézség, mert a próbatétel, az odaszorította őt. És le is írta ezt. És ma nincs sehol. Sehol nincs. Mert kidobta azt a szerződést. Mert átolvasta. Talán el is mondta, hogy kell nekem ez a szerződés. De aztán, amikor úgy Isten helyreigazította az életét, amikor úgy rendbe jött minden, akkor mindenről elfeledkezett. És tudjátok, hányan vannak ilyenek? Hát Jézus beszél erről egy történetben, 10 leprásról, amikor a 10 leprást meggyógyítja, és egyetlen egy az, aki visszamegy. A 9 az hálátlan, és vissza sem megy. Megköszönni és megmutatni, hogy itt vagyok. Hogy köszönöm, Uram, hogy meggyógyítottál. Olyan kevesen vannak, akik hűségesek. Olyan kevesen vannak. Olyan kevesen vannak, akiknek a szíve egy életen át ég az Úr Jézusért. Mert sokaknak tetszik, ami a szerződésben van. Elindulnak, talán lehet, hogy a kezükbe is veszik a tollat. De amikor úgy jól mennek a dolgok, akkor a szemét kosárba köt ki ez a szerződés. Pedig Isten szól egyszer, kétszer, háromszor. De aztán eljön a pillanat, amikor megkeményítik a szívüket. Hány és hány alkalommal kínálta föl ezt az Úr neked is. És itt vagyunk ma ezen a délelőttön. Ma is ezt kínálja föl. Kérdés, hogy kell ez neked, vagy üresen marad és nem fogadod el. Eltéped, mert a magad életét szeretnéd élni szerződéstől, elköteleződéstől, biztos jövőtől, lezárt múltól mentesen. Lehet ezt is csinálni. A kérdés ma is neked szegeződik, hogy szeretnéd-e aláírni ezt a szövetséget, ezt a szerződést, amellyel Jézus Krisztusban ajándékozott meg bennünket az Úr. Hogy tudd, ő a Golgotai kereszten aláírta, lepecsételte, ma eléd nyújtja, ezen a mai Isten tiszteleten is. Ne értsétek félre, senkit nem akarok riogatni, csak a tapasztalat beszél belőlem. Ne várj a szerződés aláírásával, mert lehet, hogy holnap már nem tudod aláírni. Már lehet, hogy holnap nem tudod aláírni. Hogy dönts ma Jézus Krisztus mellett, hogy hívd be az életedbe Jézust, ma még lehet. Mert lehet, hogy holnap már nem tudod behívni, hogy már nem tudsz mellette dönteni. Ő elmondta, hogy mit vállalt ebben a szerződésben. Erről olvashatunk a Szentírásban, és erről szól a 42. fejezet. A szerződő fél egyik tagját mutatja be Jézus Krisztust. Szeretnél-e vele szerződést kötni? Szeretnéd-e őt megismerni? És befejezésül engedjétek meg, hogy egy igaz történetet elmondjak nektek. Már elmondtam ebben a gyülekezetben, de biztos, hogy vannak olyanok, akik nem hallották ezt a történetet. Jó néhány évtizeddel ezelőtt
élt egy férj és feleség, édesanyja, édesapa. Két gyermekük volt. Minden rendben volt a családban. Élték a maguk életét. Aztán egy tragikus balesetben az édesanyja és az édesapa meghalt. Árván maradt két gyermek, két pici gyermek. Aztán a nagymama magához vette ezt a két gyermeket. Magához vette, és ott nevelte őket. De hát tudjuk, mi magyarok, amikor jön a baj, akkor az csőstül jön. És éppen, hogy belakták a nagymama kis házacskáját, elfoglalták a szobájukat, éppen, hogy már úgy kikerekedett volna minden, tűzeset történt a házban. Azonnal nagy erőkkel ment ki a tűzoltó a lakástűzhöz, és hát egyre több lett a katasztrófa turista. Ott nézelődtek, nézték, hogy hogyan törnek ki az ablakok, nézték, hogy a gomolygó füst hogyan jön ki a szobákból, a lakásból. Megérkeztek nagy erőkkel a tűzoltók, próbálták oltani a tüzet, és tehetetlenül állt ott mindenki. És volt egy férfi, aki nem kímélve önmagát, fölmászott a csatorna vason, közeledve a lakáshoz, egyre forróbb volt ez a csatorna, égette ennek a férfinek a kezeit, de bemászott a füstölő szobákba, és a két gyermeket kimentette. A nagymamát már nem tudta megmenteni. Levonult a tűzoltóság, a két pici gyermek megmenekült, elindult az eljárás, a per, kihez helyezzék a gyermekeket. Szülők nincsenek, nagymama meghalt, aztán egyre sorra adták be a jelentkezéseket, családtagok, rokonok, hozzátartozók, barátok, ismerősök, elindult az elhelyezési per, mindenki pro és kontra érveket, ellenérveket mondott, hogy miért lenne jó, miért nem lenne másnál jó, fogadtak ügyvédeket, és szépen próbálták meggyőzni a bíróságot, a bírót, hogy miért jó nála, hogy a két gyermek el legyen helyezve. Egyszer csak bejelentkezett egy idegen. Senki nem ismerte ezt az embert. Bíró felszólította és kérte, hogy álljon föl. Ő is mondja el az érveit, hogy miért kellene elhelyezni ott a gyermeket, a két gyermeket. Ez a férfi, ez az idegen nem fogadott ügyvédet, nem volt nagy szónoklás, érvelés, pro és kontra. Ez a férfi egyszerűen a bíróságon fölemelte az összeégett kezet. Mindenki megdöbbenésére ennek a férfinak ítélték a gyerekeket. Miért mondtam el ezt a történetet? Mert a szerződés erről szól. Az átszegezett kézről. Akiről az Ézsaiási prófécia 42. fejezet szól, az arról szól, hogy ez a szerződés, ez a szövetség, amit az Úr akar kötni veled, itt már nincsen szónoklás, már nincsen lármázás, ahogy olvasuk itt az igében. Nem hallatja már a hangját. Mert egyszerűen csak az átszegezett kezet felmutatja. És a szerződés, ez elég ez. A kérdés az, hogy megindul-e a szíved az átszegezett kezekért? Megindul-e arra a te szíved, hogy mit tett érted Jézus? szeretnél-e vele szerződést kötni? Szeretnéd-e őt megismerni? Gyere és írd alá, és ne maradjon üresen. Ne maradjon ott kérdőjel. Ne kerüljön a papírkosárba ez a szerződés. Mert lehet, hogy többet már nem tudod lehetőségként aláírni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az átszegezett kezet. Hogy te vállaltad a kereszt halált. És köszönjük, Urunk, azt az ígéretet, hogy amikor majd eljön az ítélet, amikor majd meg kell állnunk a te ítélő széked előtt, akkor a megigazulás tana ott teljesedik be, amikor az Atya és közém odaáll egyszülött fiad Jézus Krisztus, ott már nem mond védőbeszédet, hanem csak felemeli az átszegezett kezet, és bemutatja, hogy ezt a szerződést én aláírhattam. És magához vesz engem. Urunk, indítsd meg a mi szívünket, hogy milyen árat kellett fizetni azért, hogy ezt a szerződést mi aláírhassuk, hogy mi igent mondhassunk a te hívásodra, megtérésre hívó szóra. Olyan sokan ülnek, Urunk, itt, akik azt gondolják, hogy a templomba járás elég, az adakozás elég, a jó cselekedet elég, de nem élték át a megváltás, a megigazulás, a kiengesztelődés, az örök élet bizonyossága, a bűnbocsánat öröme, csodáját. Urunk, kérünk azért, hogy minél többen tudjanak igent mondani az élet rendezésére, és tudják a bárány vérével aláírt és megpecsételt szerződést aláírni. Amen.